Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket ezen a borongós vasárnapon. Dicsérjük együtt Istenünket, Urunkat, énekeljük a 164. dicséretünknek első versét fennállva. 164. dicséretünk így kezdődik. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására. Kedves testvérek, és énekeljük a már megkezdett 164. dicséretünknek második és harmadik versét is. Elménket, értelmünket, lelki sötétség fogta ki. Segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, megtart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Gyertek testvéreim, imádkozzunk. Köszönjük neked, drága mennyei édesatyánk, hogy csak nálad csendesülhet el a mi szívünk, úgy, ahogy a kisgyermeké is az édesanyja ölében. Köszönjük neked, hogy ott vagyunk békességben, a te karjaid között, és sokszor, ha tanítasz bennünket, akkor is azt azért teszed, megfegyve, megintve, hogy nekünk adjál jót. Köszönjük, hogy most is egybe gyűjtöttél bennünket, és hoztuk a vállainkon terheinket, hoztuk a vállainkon nyűgeinket, fájdalmainkat, kérdéseinket, de úgy mehetünk eléd most együtt, hogy választ várunk mindarra, ami belülről zaklat, bánt bennünket. De azt is köszönjük neked, hogy hálát is együtt adhatunk itt a te hajlékodban, hiszen mindenek előtt az a legcsodálatosabb ajándékod, hogy túllátva földi nehézségeken benned örömre és békességre találjunk, Urunk. Így kérünk most, hogy drága lelkeddel nyisd meg a mi szívünket, hogy figyelve igédre meghallhassuk a te útmutató szavadat. Köszönjük neked, hogy nem a mi érdemeinkért, de a te drága fiadért, az Úr Jézus Krisztusért egyen-egyenként lehajolsz hozzánk. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Istenünk igéjét, úgy, ahogy írva található, a Filippiekhez írott levélben a 4. résznek 4. versétől a 7. verséig ekképpen. Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom, örüljetek! A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt, az Úr közel. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Ige hirdetésére készülve, helyünket elfoglalva, énekeljük most a 66. Zsoltárunknak első 4 versét. A 66. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Örvendezz egész föld az Istennek, és énekelj szép zengéssel. Istenünknek az a szent igéje, melyet szent lelke segítségű hívásával közöttetek hirdetni kívánok, írva található János evangéliumában. János evangéliumának 15. részében a 9. verstől a 12. versig bezárólag ekképpen. Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket, maradjatok meg az én szeretetemben. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig megtartottam az én Atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömöm teljessé legyen. Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket, mondja az Úr Jézus. Amen. Foglaljátok el helyeteket. Megvárjuk a gyermekeket. Köszönjük a rájött figyelést. Kedves testvérek, talán számotokra is rémisztő lehet, hogy az a kor, amelyben élünk, mintha táptalaja lenne a boldogtalanságnak, ürességnek, vagy ahogy divatos szóval manapság mondják, a depressziónak. Ezt látjuk magunk körül sokszor. Autóvezetés közben van időnként lehetőségem arra, hogy a Kossuth Rádió híreit és műsorait hallgassam, és mindig elszomorít, amikor emberi nyomorúságokról, lelki betegségekről, röviden szólva a boldogtalanságról kell hallanom. Tudom, hogy legtöbbször az áll a háttérben, hogy ezek az emberek reménység nélkül, Krisztus nélkül élnek ebben a világban körülöttünk, és csak az emberi segítségig látnak, és ott, ahol az emberi tudomány véget ér, vagy nem éri el őket egy kinyújtott kar, akkor összeomlanak. Pedig az igazság, a jó hír az, hogy mennyei atyánknak fontos, hogy boldogok legyünk. Ő nem akarja az ember boldogtalanságát. Hogyan is akarná, hogyha szereti ezt a világot? Ki az közöttünk, akinek, ha gyermeke van, örömtelennek vagy boldogtalannak akarná látni? Gondoljunk csak arra, hogy mennyi igény kezdődik a Szentírásban ezzel az egy szóval, boldog. Boldog az az ember. Talán a mi szívünkben is igék jutnak most, jönnek elő, hadd mondjak én is fáradt, boldog az az ember, aki nem jár a hűtlenek tanácsán. Boldog az az ember, akinek hűtlensége eltöröltetett, vétke elfedeztetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt. Vagy ha az új szövetségre gondolunk, Jézus szavaira, akár a boldog mondásokra, a makarizmákra, melyet a görög makárioi melléknévből neveznek így boldogmondásoknak, makarizmáknak, akkor mi is sorolhatnánk, hogy boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent, vagy boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet, vagy boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Az Isten nem akarja az ember boldogtalanságát. Ahhoz azonban, hogy ez az ismeret valóban átélt tapasztalattá váljon, ennek a tudásnak el kell jutnia a fejből a szívig. És sokszor ez egy nagyon nehéz és hosszú út. A megtérés útja ez. De enélkül nem érthetjük meg az Atya akaratát. A szintén jó hír számunkra az, hogy az öröm és a boldogság részeseivé válhatunk, megélhetjük ezt, de ennek van egy előfeltétele, nem hullik csak úgy az ölünkbe. De ha figyelünk az igére, Jézus tanítására, akkor ma ez is érthetővé lesz a szívünk számára is. Ma tehát gondolkodjunk el együtt azon, hogy mi is az az öröm, melyről Jézus szól nekünk, melyről az egész Biblia tanít. Mindenek előtt észre kell vennünk, meg kell különböztetnünk, hogy ez az öröm nem a szomorúság és a bánat ellentéte. Nem a bánat, vagy nem a szomorúság ennek a belső örömnek, melyről az ige szól, az ellentéte. A bánatnak, a könnynek helye, sőt rendelt ideje van az életben. Megtanulhattuk ezt a prédikátor bölcs szavai révén, aki így írt sok ezer évvel korábban. Megvan az ideje a sírásnak, megvan az ideje a nevetésnek, megvan az ideje a gyásznak, megvan az ideje a táncnak. Legyen ez minden ember számára vigasztalás és erősítés, akik most életükben valami miatt bánatot, szomorkodást vagy terheket hordoznak. Rendelt ideje van a könyvhullatásnak. Nem kell titkolnunk, nem kell szégyelnünk, ha szomorúak vagyunk. Önmagunk előtt sem, mások előtt sem, de legfőbbképpen atyánk előtt sem. Nem kell lepleznünk azt, ami bánt. Nem szabad a szomorúság, a gyász idejét felgyorsítani, a szőnyeg alá söpörni. Hajlamos ugyanis erre a mai kor embere. Nem adunk elég időt a dolgoknak. Olyan korban élünk, amikor mindent sokkal gyorsabban élünk meg, mint eleink tették 50 vagy 100 évvel korábban. Gondoljunk csak arra, hogy szinte futószallagon kínálja számunkra az élet a fogyasztás számos termékét, amit mi gyorsan veszünk meg, gyorsan készítünk el, és gyorsan fogyasztunk el. Nem úgy, mint régen, amikor a gazda kiballagott az ő kis földjére, betakarította a termést egyedül vagy társaival, felesége elkészítette gondosan, utána a család időt, alkalmat számba rá leült, és megáldva és hálát adva közösen elfogyasztották azt. Ma sokszor munkánkat és a családunkra szánt időt is gyorsan éljük meg, mint amikor egy gyors büfébe bemegy az ember, és odaáll a futószalagon kínált ételek mellé, lekapkodja azt, és gyorsan belapátolja. Nem kéne, hogy így legyen. Meg kellene újra élnünk az érzéseinket is, időt szánva rá, nem csak emberi kapcsolatainkra, de az érzelmeinkre is, a sírásra, a gyászra is. Ne akarjuk felgyorsítani, felpörgetni. Ha megtanulunk újra szembenézni az ige tükrében önmagunkkal, azzal, ami bennünk van, akkor nagyon sok mindent fog adni számunkra a Szentíráson keresztül az Úr. Megmutatja nekünk azt, hogy az örömnek nem a bánat vagy a szomorúság az ellentét párja a biblikus értelemben, hanem hiszem és vallom, hogy sokkal inkább az a keserűség, az a cinizmus, amely a világban itt van körülöttünk. Ettől akar megóvni bennünket az Isten. Nem is olyan régen bibliai vezérkalauzunk füzérében olvashattuk, hallhattuk itt a falak között is ezt az ígét. Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. Ez a keserűség, amiről itt hallunk, az öröm ellentéte. Mert mikor válik keserűvé az emberi szív? Hogyha nem kegyelemből akar élni. Ha elfeledkezik arról, hogy hitünk drága alapja az, hogy Krisztus szenvedett érettünk, meghalt érettünk, de feltámadott érettünk, személyesen a mi bűneinkért, minden bűnünket odaszegezett a keresztfára, minden bűnünket, azokat is, melyeket már elkövettünk, és azokat azokért is meghalt, melyeket majd ezután követünk el. Nekünk hálás szívvel meg kéne ezt köszönnünk, és úgy kéne élnünk, és áldott az Úr, ha így élünk, hogy az ő lelke, ami szívünkben megvilágítja azokat az igéket, melyeket napról napra, alkalomról alkalomról hallunk, akár a Bibliából, akár csendességünkben olvasva. Ha ebben a hitben maradunk, a kegyelemnek ebben a drága titkában, hogy Krisztus mindent megtett értünk a Golgotai kereszten, akkor nem lehetünk keserük. Miért nem? Mert tudhatjuk azt, hogy minden a javunkat szolgálja, ha őt akarjuk engedelmes szívvel követni. És tudhatjuk azt, hogy Isten a hűséges, nem pedig mi magunk. És tudhatjuk azt, hogy ő a jó, nem pedig mi. Hálát kell adnunk, ha jót tudunk tenni, de ez is az ő érdeme. Minden, ami ettől elhajlik, vagy mást mond, az keserűséget szül, és ezzel másokat is megfertőz. A keserűségnek egyik fő tünete, vagy orvosi szóval szindrómája a panaszkodás. Talán ti magatok is átélitek, hogyha beszélgettek emberekkel, milyen sokszor panaszkodunk. Talán mi magunk is. Nem jó az időjárás, nem jó a munkahely, nem jó az iskola, nem jó a szomszéd, nem jó sokszor a saját gyermekünk sem. Vajon nem inkább elfogadnunk kellene azt, amin nem tudunk változtatni, és nem inkább változtatnunk kellene azon, amit Isten akar, hogy változtassunk? Valószínűleg ezt szavakat hallva, mert mindannyian a fejünkben arra gondolunk, igen, így kellene ennek lennie. De hogyha őszintén magunkba tekintünk, akkor talán azt látjuk, hogy sokszor még sincs így. Sokszor még mi magunk is mélypontokat élünk meg a hitünkben, és sokszor bizony bennünket is elfog egyfajta keserűség. És az öröm, amit Isten adna, elillan a szívből, ahogy jeles költőnk Tóth Árpád mondotta. Úgy vagyunk talán ilyenkor, mint gyermekünk, aki a kamaszkorba élt. Ez a gyermek, biztos ismertek ti is ilyet, egyszer csak elkezd másként gondolkodni, mint ahogy a szülő szeretné. A szülő azt akarja, hogy a gyermeke pontosan visszatükrözze azt a szeretetet, azt az értékrendet, melyet éveken át kapott az otthonában. De a kamasz gyerek azért kamasz, hogy mindent megkérdőjelezzen. Ilyenkor azt látjuk, hogy a gyermekek elkezdenek boldogtalanná válni, kételkedővé vagy cinikussá. És a szülő szíve ilyenkor összeszorul, mert szeretné, hogyha újra olyan lenne minden, mint régen, amikor kicsi volt, és feltétel nélkül tudott bízni, örülni együtt a szülővel, vagy a szülőnek. Ehelyett sokszor a kamasz gyerek eltávolodik az otthonától. Pedig ilyenkor csak arról van szó, hogy nekik is meg kell vívniuk azokat a jellembeli harcokat, azokat az életharcokat, vagy mondhatjuk úgy is hitharcokat, amiket megvívva utána beláthatják, hogy otthon volt a jó. Az volt a jó, amit otthon kaptak. És ha mindezt megvívták és belátták, akkor vissza fognak térni. Vissza fognak térni nem a vezetés, az elvárás vagy a parancs alapján, hanem szívből és önként, hogy utána majd ők maguk is, amikor családot alapítanak, erre a biblikus értékrendre helyezzék majd a saját gyermekeik jövőjét is. Kedves testvérem, ha most valamiért keserűnek érzed magad, vagy ne adj Isten cinikusnak, és ha azt látod, hogy nem tudsz örülni, akkor ennek számos oka lehet, de az egyik pontosan ez, hogy mi magunk is a hitünk növekedésében átmegyünk ezen a kamaszkoron. Időnként megjárjuk ezt az utat. Ha így vagyunk, akkor be kell látnunk, hogy meg kell vívnunk a magunk hitharcát, és át kell engednünk az életünknek azon területeit is az Úrnak, amelyet nem akartunk, vagy amelyekről nem tudtuk még, hogy ezt kell majd tennünk. Ez az egyik oka, ha nincs a szívünkben öröm. A másik oka, ami szintén nagyon gyakori, hogy mostanában nem, vagy sokkal ritkábban fordulunk az élő víz forrásához. Talán azért, mert ebben a rohanó szeptemberben, az iskolakezdésben, a munka újrakezdésében túl sokat vállaltunk magunkra, és nincsen rá időnk, alkalmunk. De az is lehet, hogy azért, mert a bennünk lakó, rejtőzködő lustábbik én, ha így fogalmazhatok az óember, arról próbál meggyőzni bennünket, hogy nem is olyan fontos naponként az ige fölé hajolni. És ehelyett szól a rádió, szól a tévé, Szól körülöttünk a rossz kedvű világ, és Isten derűje lassan apadni kezd a szívben. Pedig aki keserűt iszik, annak a száj íze is keserű lesz. Mi hát a megoldás? Maradjatok meg az én szeretetemben, kéri az Úr. Maradjunk meg az ő szeretetében. Ez lehetséges. Tehetjük ezt úgy, hogy bátran megyünk az élő víz forrásához, az Úr Jézushoz. Mert tudhatjuk, hogy ő jót akar bennünket, nekünk. Tudhatjuk, hogy ő meg akar szabadítani bennünket. Önmagunk terheitől, önmagunk keserűségéből meg akar szabadítani. Ez az előfeltétele annak a belső örömnek, vagy derűnek, amiről igénk szól. Merítsünk Jézusból, merítsünk az élő vízből. A víz az mindig friss ebben a forrásban, mindig azt adja, amire szükségünk van. Általa élni annyit is jelent, ahogy hallhattuk János evangéliumában, hogy az ő parancsait megtartjuk. És nem kell ettől a zord szótól, hogy parancs, megijedni, mert később János maga mondja azt, hogy az ő parancsai nem nehezek. Az én parancsom, mondja Jézus, hogy szeressétek egymást. Fordítsuk most ezt a mondatot egy kicsit más megvilágításban. Szeressük egymást, nem lehet úgy szeretni Istent, hogy a mellettünk vagy a körülöttünk lévő embereket nem szeretjük. Ha őket hangosan vagy magunkban megítéljük, lenézzük, ha idegenkedünk tőlük, vagy ha távol tartjuk magunkat őtőlük. Amikor gyermekeink otthon, a saját gyermekeimre gondolok, veszekednek, mert ugye ez előfordul, akkor mindig azt szoktam nekik mondani, hogyha egymást bántjátok, az olyan, mintha engem bántanátok. És ez így van, gondolom, a mennyei atyánál is. Amikor az ő gyermekei egymást bántják, amikor az öröm és a béke helyett a keserűséget sugározzák, akkor az atyát bántják. Milyen gyönyörűséges és kifejező a magyar nyelvünkben a bánat szó. Benne van az a kicsi szó, hogy bánt. Örömtelen az életünk? Nézzük meg most ezt így együtt. És ha igen, ha úgy gondoljuk, akkor kezdjünk el másokért élni. Azzal a biztos tudattal, hogy Krisztusból merítünk, az ő szeretett parancsából, és neki engedelmeskedünk. És akkor bízvást hihetjük, hogy meg fog telni a szívünk azzal az örömmel, amelyet ő ad ajándékba. Ezt ígérte ugyanis. Az én örömöm lesz bennetek, és ez az öröm teljessé lesz. Ez a teljesség, amit itt hallhatunk, csodálatosan visszatükrözi sok ezer korábbról Dávid proféta, Dávid királynak a szavait, aki így énekelt a 16. Zsoltárban. Teljes örömöm van nálad, mint amikor egy pohárban túlcsordul a víz. Nem tudjuk magunknak megtartani Krisztus örömét, tovább kell, hogy adjuk. Ha azt a szót hallom, hogy öröm, akkor még két nénike jut az eszembe. Hadd szóljak most róluk közöttetek. Már mindketten Isten országában vannak. Mindketten ráncosak voltak, kicsik, hajlottak, töpörödöttek, de én gyermekkoromban hosszú éveken át gyönyörűnek láttam őket. Az egyik nénit úgy hívták, hogy Elza Nagyi. Ő a legjobb barátnőm nagymamája volt. Mindig ragyogott az arca. Soha nem láttam boldogtalannak. Csak akkor volt szomorú, hogyha másért emésztette a szomorúság. Pedig lett volna oka panaszra, fiatal volt, amikor meghalt a férje, meghalt a gyermeke, a fia, három egy lányát egyedül nevelte, és utána három unokáját is egyedül nevelte ez az idős asszony, de valahol soha nem panaszkodott. Egyszer az egyik unokája, aki a legjobb barátnőm volt, elmondta, hogy a Nagyi minden nap olvas 4 fejezetet a Szentírásból, hittel, ebből táplálkozott. A másik néni a szomszédunk volt, Vilma néni, már ő sem él. De ugyanez a belső derű, ez az öröm járta át. Ha látom magam előtt az arcát, akkor egy mosolygó, kedves arcot látok. Gyönyörűen tudott énekelni Istennek. Engem is ő tanított meg arra a dicséretre, hogy hadd menjek Istenem mindig feléd. Mindig eszembe jut, hogyha ezt énekeljük. Vajon mi mit tudunk továbbadni másoknak? Vajon akik körülöttünk élnek, mit kapnak belőlünk? Panaszt vagy keserűséget? Vagy örömöt, szeretetet és reményt? Az Úr iránti szeretetünk jeleit? Bárcsak így lenne. Olyan gyorsan elszáll az élet, és minden pillanatát meg kellene ragadnunk hittel. Ma a csendességünkben gondolkodjunk el ezen. Ezeket azért mondtam el nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljessé legyen. Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket, mondja az Úr. Amen. Hajtsuk meg most fejünket, kedves testvéreim, és imádkozzunk. Drága jó Úr Jézus, bocsáss meg nekünk, hogy sokszor elfeledkezünk örülni. És tudjuk ennek, nagyon sokszor az a baja, az az oka, hogy nem vívtuk meg magunkban azokat a harcokat még, melyek kellenek az életben ahhoz, hogy tanítványaitként végigmenjünk a keskeny úton. Kérünk, segíts, hogy vállaljuk ezt, és megértsük, mi minden van, amit még át kell adnunk neked. Mi minden van, ami nem kedves számodra, és akkor tudjuk, hogy teljes örömünk lesz általad. És bocsáss meg nekünk azért is, hogy sokszor elfeledkezünk igéd hallásáról, olvasásáról, és rohannak a napok, és a szívünkben gyűlik a keserűség. Ne engedd, Urunk, hogy elsodródjunk ezzel a világgal. Tarts erősen kezeddel, és vezess bennünket vissza az élő víz tiszta forrásához. Köszönjük neked, hogy lehetséges örömben élni, hiszen te magad ezt tükrözted, és ezt adtad tovább a világnak, pedig a legnagyobb fájdalmat, mélységet és magányt érted át miattunk. Köszönjük neked, hogy bennünk élve te magad vagy, aki tovább adod az öröm titkát. Így kérünk mindazokért, akik bánatot, gyászt, terhet, fájdalmat viselnek, hogy adjanak időt a könnyeknek, mert arra is szükség van, és csak akkor lesz nevetésük igaz nevetés, ha megadják az érzelmeknek, az érzéseknek a rendelt időt. De köszönjük azt, Atyánk, hogy mindenek fölött láthatjuk a te jóságodat, és láthatjuk azt, hogy életünk te feléd tart, hogyha belőled táplálkozunk. Kérünk a gyülekezetért, minden egyes tagjáért, gyermekekért, fiatalokért, idősökért, kérünk lelkipásztoráért, családjáért, áldásoddal kísérdőket a következő időkben is. Köszönjük neked, mennyei Atyánk, hogy most egy csendes percben eléd hozhatjuk szívünk imádságait. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imánkat is. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenük vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Kedves testvérek, helyeteket elfoglalva énekeljük a 229. dicséretünknek második versét. A 229. dicséretünk második versét énekeljük. Mely így kezdődik, mely, mert boldog az az ember, ki dicsért tégedet.
Yeah.
hallgassátok meg a hirdetéseket is, melyet tiszteletes úr küldött át nekem. Köszönjük az elmúlt heti munkát, segítségeket, adományt. Örömmel jelezzük, hogy megjelent az áldás békesség újságunk legfrissebb száma. Azt hiszem, még ide nem küldték át, ugye? Még nem, majd jövő héten akkor. 2014. szeptember 17-én este 7:30-tól gyermekszolgálók megbeszélését tartjuk a Pomázi gyülekezeti házban. Hirdetem, hogy a cserkészeknek toborzást tartunk, melyet Máté édesapádnál kell jelentkezzenek a gyermekek? Nálad lehetnek, tehát Máténál lehet jelentkezzenek a szülők, akik cserkésznek szeretnék gyermekeiket az idei tanévben. 2014. szeptember 24-én délután 6 órától dr. Kulin Ferenc irodalomtörténész előadást tart Pomázon, Szakralitás és Művészet címmel. Szeptember 26-án este 7 órakor Pretorius Kamarakórus koncertje lesz a Pomázi Református templomban. Szeptember 18-án 8 órakor Csobánkán a csatornamű szemléjére kerül sor, melyhez kéri tiszteletes úr a testvérek segítségét. Szeptember 17-e és 21-e között egy Kékkereszt Egyesület országos találkozóra kerül sor a Kecskeméti Emmaus házban, a hétvége szolgálója Cseri Kálmán lelki pásztor lesz. Balláné Ténagy Ilonát kérjük a részletekért, őt keressék a testvérek. A telefonszámát meghagyom itt az irodában majd. Szeptember 26-a és 28-a között ifjúsági csendes hétvége lesz, az alkalom péntek délután 5 órától kezdődik, és vasárnap délig tart. Helyszín Szigetmonostori Református Gyülekezeti Ház, a költség pedig 6000 forint. Malmos Attila presbiter testvérünk, hát ő Pomázon van keresni. Szeptember 21-én 8 órától a zsámbéki református testvérek várnak bennünket a 6. templomfutás rendezvényre. A megtehető távok 500 métertől a 16,8 kilométerig terjednek, választhatóak. A bevételt pedig egy 7 éves kislány Talabér Anna gyógykezelésére szánják. A részletekről az interneten lehet olvasni, hát ezt is itt hagyom akkor az irodában, ha valakik érdeklődnének. A hitoktatás rendjét is itt hagyta a nagytisztelt úr. Kérjük testvéreinket, hogy a gyermekeik iskolai időbeosztásánál legyenek figyelemmel a hitoktatásra. Pomázon vannak itt gyermekek, akik Pomázra járnak? Szülőktől kérdezem. Csenak, azt nem mondom most. Jó, és akkor még hirdetem, hogy a Pomázi templom felújításához adományokat várnak. Harang szól, 2014. augusztus 26-án elhunyt Kelemen István temetése szeptember 12-én volt. Augusztus 29-én elhunyt Karsai Sándorné Szabó Rózsa testvérünk szeptember 16-án 11 órakor lesz. A Kiskunhalasi régi műemléki református temetőben az emlékezés. Isten vigasztalását kérjük a gyászolókra. Az alkalmakat is hirdetem, hétfőn a szokott időben a 9:30-kor a babamama kör, délután 6-kor az énekkari próba, kedden délután 6 órakor Biblia óra Csobánkán, 6 órakor alkalom Kékkereszt alkalom Pomázon, szerdán délután 6 órakor Biblia óra Pomázon, pénteken 4 órakor Kis Kt., 5-kor Nagy Kt., és este 7-kor ifjúsági alkalom Pomázon. Vasárnapi istentiszteletünk a szokott rendben lesz, persei pénzünkkel a kárpát-aljai református gyülekezetek téli fűtés kiépítését támogatjuk. A pomázi istentiszteleten 10:30-kor Sipos Bélát keresztelik. Persei pénzzel ugyanezt a célt Kárpát-alján támogatják. Kedves testvérek, áldás kérés előtt és a himnusz éneklés előtt a 264. dicséretünknek énekeljük el valamennyi versét. A 264. dicséretünk így kezdődik: áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben Isten szent lelke által. Amen. Áldás, békesség Istenben, viszontlátásra.